Talán nem értjük, hogy most mi következik, és Jézus első mondata az, hogy nyugalom, ne nyugtalankodjatok. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az első gyógyszer a nyugtalanságra, ami most már, mondtad Eszter, társadalmi jelenség, a hit. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. De úgy folytatja, hogy miért higgyetek? Azt mondja, az én atyám házában sok lakóhely van. Tehát a hitedet hova koncentrált, hova irányítsd? A mennyre. Ugye? A gondolataid homlokterében ne legyen más, csak az, hogy az én atyám házában sok lakóhely van, és ott nekem, engem ott vár az örök élet. Engem ott vár az örök élet. Ez az, ami békességet ad. Előre a mennyre tekints. Ugyanakkor figyeljétek meg még egyszer az igét. Azt mondja, ne nyugtalankodjatok, az én atyám házában sok lakóhely van, és hogy folytatja? Ezért elmegyek, hogy helyet készítsek. Most akkor sok lakóhely van, vagy elmegyek és helyet készítek? Ugye? Vagy ott van a folytatás, azt mondja, tudjátok, hogy van az út, tudjátok, hova megyek. Tamás azt mondja, már ne haragudj, de nem tudjuk. Honnan tudnánk? Honnan? Figyeljetek, Jézus nem beszél a levegőbe. Tehát ha Jézus azt mondja, hogy nem kell, hogy nyugtalankodj, ha Jézus azt mondja, hogy elmegyek helyet készíteni, tehát van lakóhely, de mégis helyet készítek, akkor ez a kettő egyszerre igaz, és az is igaz, hogy tudjátok az utat. Ez mind igaz, tehát Jézus nem beszél a levegőbe, ez mind igaz. De ha ez mind igaz, akkor miért van összekeveredve itt Tamás? Miért vagyok én összekeveredve, aki azt olvasom, hogy most van lakóhely, vagy nincs? Tamás nem igazán érti, én sem igazán értem. Volt, aki megpróbálta megmagyarázni, voltam egy ilyen előadáson, bocsánat, ahol megpróbálták racionalizálni. És azt mondják, a görög szöveg alapján mondhatod azt, hogy elmegyek, hogy az én atyám házában sok lakóhely van, de ha nem volna, megvontam volna nektek, hogy elmegyek és helyet készítek. És hú, már tényleg majdnem sikerült megoldani ezt az igét, nézzetek csak rá még egyszer. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, azt mondtam volna nektek, hogy elmegyek és helyet készítek. Ez egész jó. Csak a harmadik vers úgy folytatódik, hogy és ha majd elmegyek és helyet készítek. Kijelentő mód. De ezzel szembe kell néznünk, ezzel a feszülő ellentmondással. Nem tudjuk feloldani ezzel, hogy... Akkor mondjátok meg nekem, hogy lehetséges az, hogy először csak vegyük az egyiket, hogy az atyaházában vannak lakóhelyek. Miért vannak? Miért vannak az atyaházában? Mert vár minket, így van.
Hiányzunk neki.
Üresedés. Mert hiányzunk neki.
Eredetileg oda szánt.
Mert eredetileg oda szánt, és mert
üresedés
történt, ugye? Ki az, aki valaha életében állást keresett? Ki az, aki nézett már külföldi álláshirdetést, mindig milyen szó van? Vacancy, ugye? Vacancy, üresedés. Magyarul is mondják, de állásajánlatnak, de szokták mondani, hogy egy cégnél van egy üresedés. Van az Isten cégénél üresedés?
Van.
Sok? Mennyire sok?
Egy
hát akkor számoljuk ki, jó? Abigail, elolvasod nekünk Ézsaiás könyvéből azt a két verset, amire megkértelek? Történik valami a mennyben. Ézsaiás könyve 14. fejezet, 13. 14. versét. Abigail, jó hangosan, mint a mérges lennél.
Pedig ezt mondtad magadban. Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé, emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére, mert a messze éjszakon fölmegyek a felhő csúcsára, hasonló leszek a felségeshez.
Ki az, aki azt mondta a szívében, hogy a csillagok fölé emelkedek, és hasonló leszek a felségeshez?
Sátán.
Ugye? Így hívták, hogy Sátán? Na, akkor még nem ez volt a neve. Lucifer volt a neve. Mik fölé akar emelkedni? Jegyezitek meg a kifejezést. Ha? Csillagok fölé. Csillagok fölé. Olvasunk még a csillagokról?
Igen.
Jelenések 12.4-et, Máté, elolvasod nekünk? Jelenések 12.4. Biblia legvége. Jó sokat fogunk olvasni, de nem én fogok olvasni.
Bevontod a gyerekeket.
Be a gyerekeket. Olvasd hangosan.
És a farkadatára mondta az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veti azokat, és állal a sárkány a szülőasztony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye.
Uh-huh. Nézzétek csak, felemelkedek a csillagok fölé, és mit csinál? Nem felemelkedik a csillagok fölé, hanem magával rántja az ég csillagait. De hogyha nem tudnánk, hogy ki ez a sárkány, egy néhány verset később elmondja ilyen nagy egyenlőség jelekkel, hogy a sárkány egyenlő régi kígyó. Milyen régi? Milyen régi kígyó? Milyen régi kígyó? Az Édenben való kígyó. Aki neveztetik egyenlő ördögnek és egyenlő sátánnak. Tehát, hogyha eddig nem lett volna világos 65 könyvön keresztül, hogy ki ez a sátán, akkor Jelenések 12-ben a 66. könyv közepén megtalálod, hogy ördög, sátán, régi kígyó, ugye? És a sárkány, mint jelképít. És azt mondja, hogy ez a farka után vonsza az ég csillagainak harmadrészét. El tudjátok képzelni a jelenetet, hogy egy óriási sárkány a farkán, hogy lerántja a csillagokat, de mit jelent az, hogy a farka után vonsza? Mit jelent?
Követik.
Magával viszi, követik, ugye? Maga után húzza. Ez a maga után húzás micsoda?
Befolyás,
manipuláció. Honnan tudjuk biztosan?
Ézsaiásnál.
Mit ír Ézsaiásnál?
A hamis proféta.
A hamis proféta a? Az a? Mi jelképezi a hamis profétát? A farok. Igen, a sárkány farok. Ézsaiás könyve, rögtön mondom. Ézsaiás könyve 9. fejezet 19. versében találjátok. Ézsaiás könyve 9. fejezet 19. verse. Ezt nem írtam ki oda senkinek, de hogyha valaki felolvassa jó hangosan, aki előbb találja meg, mint én, azt felolvashatja. Remélem, hogy 19.
verse. Seregek urának haragja, uh-huh. Kiégett a törp, és a nép a tűznek eledel.
Bocsánat, 15. Én mondtam rosszul. 15, nem 19. 15.
A fő, a vén és a főember, a part pedig a próféta, aki hazugságot szól.
Ez az. Mi a próféta? A próféták mit csinálnak? Hát, de mondjuk ez egy politikusra is elmondható, ugye? A prófétának van egy különleges tulajdonsága, hogy milyen tekintetben szól igazat vagy hamisat. Az Isten nevében. Rakjuk össze a képet, ami a mennyben történik, valaki az Isten nevében szól, de hazugságot, és ez a hazugság értelmes, szeretetre méltó lényeg bukásához vezet. Mégpedig olyan sikeres ez a csalás, hogy az egyharmadát magával rántja. A mennyi tömeg egyharmadát. Akkor a következő kérdésem, Isten szokott csak úgy teremteni? Nem, most kedvem van teremteni. Nem.
Meghatározott
céllal teremt. Ugye? Legyen az égen a nap, hogy? Ó, nem. Meghatározza a napokat. Tudjátok, van, aki a szerelmének méreg drága svájci órát vesz, nekünk az úr meg teremtett egy csillagot. Éppen most néztük Olivérre, hogy a naprendszer hány százalékát teszi ki, Olivér? De ahogy is nem, 99,8 ezt hallgattam. Ugye, egy óriási csillagot kapunk ide a naprendszer közepébe. Az a karóránk. Ugye? Meg még adott holdat, meg csillagokat is, hogy mutassa az időt nekünk. Ugye? Figyeljetek, minden, amit az Isten teremtett, az Isten szeretetének a jele. Minden. A nap, hold, a csillagok, a fény, a növények, a levegő, a szikrázó kék ég, minden. Minden, amit megteremtett, azért van, hogy szolgálja az ő teremtményeinek a boldogságát. És akiket pedig megteremtett, arra teremtett meg, hogy boldogok legyenek, hogy teljes életük legyen. Valaki azt gondolta egyszer, hogy ez nekem kevés. És az Isten csillagai fölé akarok emelkedni, és nézzétek, milyen sötét valaki lett belőle. Személyes tapasztalatunk van néhányunknak. Ugye, az Isten csillagai fölé helyezem a király székemet, miközben lezuhan a mélységbe. Azt mondja Ézsaiás meg Ezékiel is, hogy a mélységbe szállsz alá. A sírgödör mélyébe. Azt olvasom az igében, hogy sátán magával rántotta. Ugye, ezt most nem kérem Máté, hogy olvast fel, de Jób könyvében azonosítva, hogy kik az Isten csillagai. Azt mondja, amikor a földnek alapot vetettem, az Isten csillagai örvendeztek, az Isten fiai vigadoztak. Ugye ott van szép gondolatritmus egyenlőséggel. A csillagok az angyalok. Az angyalok egyharmadát magával rántja a hazugságaival. Ez a Lucifer nevű valaki. Lerántja őket a földre, de az Úr mindent okkal teremt, ezért a mennyben most, hogy mondtad Máté? Hiány van, üresedés van. Ezért Jézus azt mondja nekünk, Sőt, mielőtt Jézus elmondaná, bocsánat, mielőtt Jézus szavait Johanna felolvasná nekünk, Bálint, neked adtam oda Mózes első könyve első fejezetéből a 26. verset. Tudnélik, Lucifer azt mondja a szívében, hogy hasonló leszek a magasságoshoz. És ehhez képest az Isten tervez valamit. Mózes első könyve első fejezet 26. verse. Jó hangosan. 26, igen. Jól megfigyeltétek, hogy ez a teremtés, ez mi, minek a megteremtése, vagy kinek? Az emberek. Milyen lesz az ember? Istenhez hasonló, és mit csinál? Uralkodik. Mire vágyott Lucifer? Istenhez akart hasonló lenni, és uralkodni akart. Csak? Másképp. Nagyon jó, amit mondasz. Lucifer akart az Istenhez hasonló lenni, Lucifer akart uralkodni. Erre Isten azt mondja, hogy oké, akkor én most teremtek egy lényt, aki tényleg hasonlít hozzám, aki tényleg uralkodni fog, de aki az én képmásomat viseli, tehát szó szerint hasonlítani, nem csak hatalomban, meg uralkodásban. Ugye Lucifer mindenben hasonlítani akart az Istenre, egy dolgot kivéve. Miben? Az ő alázatát, az ő jellemét, az ő törvényét, tehát mindent, ami az Isten lényege, az Isten a szeretet. Ezen kívül mindent szeretett volna. Ugye? Ezen kívül mindent. A szereteten kívül minden. És itt van a harc, elkezdődik a harc Édenben. Kinek a képe rajzolódik ki az ember? Isten arra teremtett, hogy olyan legyél, mint ő, Sátán arra akar átformálni, hogy olyan legyél, mint ő. Mi a megoldás? Mondjátok meg nekem. Mi a megoldás? Hangosan. Elolvasod nekünk Róma 8.29-et? Janek már mondja, a megoldás egyedül, egyedül Krisztus. Hogy úgy mondjam, az egyetlen út. Az egyetlen út Krisztus. Nézzétek csak, kinek a képmása rajzolódik ki bennünk? Arra lettünk teremtve, hogy az Isten rajzolódjon ki bennünk, az ő jelleme, az ő szépsége. Sátán az ő képére akar minket formálni. Itt van ez a konfliktus, a megoldás Krisztus. Nézzétek, mit mond Róma 8.29.
Mert akiket eleve kiválasztott, azokról el is rendeltem, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között.
Nézzétek, itt van az elesett ember, elveszítettük az Isten képmását. Erre az Isten elküldi az ő fiát, aki milyen lesz? Hozzánk lesz hasonlóvá, azért, hogy mi meg újra hasonlóvá legyünk az Istenhez. Látjátok, ez az Isten módszere. Ez az ő módszere. Nem az a módszere, hogy megtéveszt, maga után vonz, a földre vet,
manipulál.
Vagy manipulál. Az az ő módszere, hogy elküldi az ő egyszülöttjét. És fel akar emelni önmagához. Johanna, bébivel van kint? Te olvasod. Most te vagy Johanna. Jó. Márk 12.25. Íme az üresedés.
Márk
12.25.
Mert amikor majd az emberek feltámadnak a halálból, nem házasodnak kérhessen bennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben.
Így van, köszönöm. De azért haragszom emiatt az ige miatt, nem erre az igére, hanem emiatt az ige miatt, mert állandóan a házasság meg gyerekszülés kérdésében veszik elő, hogy magyarázzák, hogy mi lesz a mennyben, meg mi nem lesz.
Igen.
És a lényeget nem látják, hogy milyen státuszt ígér nekünk az Úr? Angyal. Tudjátok, milyen angyalnak lenni? Lemérem, az én kislányom tudja. De ő nagyon elő tudja adni a kis angyalt. De néha lebuktató. Szóval az Úr azt ígéri nekünk, hogy van itt egy állásajánlat, be kell tölteni. Hiányzik egyharmad angyal. Nagyon-nagyon hiányzik egyharmad angyal. Az Istennél nem úgy van, hogy hát egyharmad elbukott, kirúgtuk. Nem tudom, mennyire olvassátok a híreket. Most az én szakmámban Amerika szerte óriási leépítések voltak az elmúlt hónapokban. A Twitternél, Facebooknál, stb. Az ilyen nagy IT guru cégeknél hogy hívják ezeket? Tehát programozókat, egy computer scientist, ilyen végzettségű embereket tömegével rúgtak ki. Ugye, általában mondják, hogy ugye mi válogatunk az állások között. Nem, most Amerikában óriási munkanélküliség van, kirúgják őket, és nem fáj. Elon Musk azt mondta, hogy kirúgom őket, és kész. Az Isten nem ilyen. Nem úgy van, hogy van, lecserélem, lecserélem őket, ugye? Az Istennek nagyon-nagyon fájt, neki fájt a legjobban, hogy az angyalok egyharmada kiesett. Neki fájt a legjobban. Azt olvasom a megváltás története 19. oldalán, hogy a mennyei angyalok gyászolták azokat, akik elveszítették boldogságukat és az áldást. Hiányukat megérezték a mennyben. Vagy azt olvasom egy másik helyen szintén elvágyná, hogy Isten a maga dicsőségére teremtette az embert, hogy egy próbatétel után az emberi család egyé válhassék a mennyei családdal, mert Isten célja az volt, hogy az emberi családdal népesíti be újra a mennyet. És tudjátok, az a jó hír, hogy ez a terv sikerülni fog. Az az ígéret, hogy ez a terv sikerülni fog. A menny diadalmaskodni fog, írja egy harmadik helyen. Reverend Herald 1900. május 29. A menny diadalmaskodni fog, mert a sátán és angyalai bukása folytán megőrült helyek be lesznek töltve az Úr megváltottaival. Olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Olyanok lesznek, olyanok lesztek, olyanok leszünk, mint az angyalok a mennyben. Van hely számunkra. Megőrült helyek vannak, ez a szomorú rész, de van hely. De Jézus mégis azt mondja, és itt van a második fele, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek bennem, elmegyek és helyet készítek. Mit jelent ez a helykészítés? Nézzétek csak a folytatást, azt mondja, ahova megyek, tudjátok. Testvérem, ti tudjátok, hova ment Jézus? Hát a mennybe. Előtte még egy-két dolog történt. Előtte a keresztre. De nagyon jó, mind a két válasz nagyon jó, ez az út. Nézzétek csak. Jézus először megy a keresztre, aztán megy a mennybe. És mielőtt a keresztre menne, mi történt? Mi történt az utolsó vacsora előtt? Hogy jött? Hogyan érkezett Jézus? Dicsőséges bevonulás, hogy a virágvasárnapnak hívek, így van. Jézus bevonul Jeruzsálembe, mint egy király. Bevonul a kapukon. Utolsó vacsora, ugye? Jelképesen megáldozzák a bárányt, utána fizikailag megáldozzák a bárányt a Golgotán, és utána hova megy tovább Jézus? Utána megy a sírba, köszönöm, és utána felemelkedik, megy az atyához. Ugye most elég nagy lépéseket teszünk, mert egy hét, meg 40 nap, meg még 10 nap. De nézzétek, Jézus mielőtt az atyához megy, előtte meghozza az áldozatát, elmegy meghalni. Most jelentette ki a halálát egy órával ezelőtt. Mielőtt kimondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, előtte egy órával azt mondja, hogy kívánva kívánta megenni veletek a húsvéti bárányt, mielőtt én szenvednék. Hogyha egy picit zsidó ember fejével gondolkodunk, mi lehetett itt a tanítványok fejében még? Nézzétek csak. Miket mondott Jézus ott az utolsó vacsorán? Azt mondja, igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem az új szövetségnek vére. Na most, ha egy zsidó embernek azt mondod, hogy vér, szövetség, meg új, vagy azt mondod neki, hogy szövetség vére, meg azt mondod, hogy új szövetség, akkor mi jut eszébe egy zsidó embernek? Hol van bárányáldozat? Pászka? Ez azért érdekes számomra, mert az, hogy szövetség vére, az egy mózesi kifejezés. Tudnélik, amikor az Úr szövetséget kötött az ő népével, akkor Mózes II. Könyve 24. fejezetében azt olvassuk, hogy Mózes vette a vért és ráhintette a népre, és azt mondta nekik, hogy ez a szövetség vére. Tehát, hogyha kimondott héberül, hogy Dámhabberit, vagy az, hogy a szövetség vére, akkor a zsidó embernek bekattan rögtön ezt, hogy várjál, hát ez Mózes, ez a szövetségkötés. Ugye ez a gyakorlatilag a csúcspont, ott jelentette ki az Úr a 10 parancsolatot, ez még a Sínai egy lábánál van. Megszületett a 10 parancsolat, megkaptuk kőtáblán, és most Mózes azt mondja, hogy ez pedig a szövetség vére. Ugye meg kellett hinteni a népet, a kőtáblát, mindent meg kellett hinteni. Tehát amikor Jézus kimondja ezeket a szavakat, hogy ez a szövetség vére, mindenkinek beugrik, hogy ez a Sínai hegy, ez valami hasonló történet. Itt most valami hasonló történik, mint Izrael népével a Sínai hegy alatt. Sőt, azt mondja, hogy ez az én vérem, az új szövetségnek vére, mert sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. A zsidó embernek azt mondod, bűnbocsánat vére. Ő azt mondja, hogy bűnbocsánat vére, sokakért kiontatik. Mit kellett csinálni a bűnbocsánat vérével, ami sokakért kiontatik? És ez most kérdés, mit kellett csinálni a bűnbocsánat vérével, ami sokakért kiontatik? Mózesi törvényekre gondoljatok. oltár, meg kellett kenni az oltár szarvait, oltár alá kellett is, és be kellett vinni. Ugye? Mózes 3. könyve 4. fejezetében azt olvassuk, hogy amikor az egész nép bűneiért mutatnak be áldozatot, a papok, akkor be kellett vinni, és a kárpitra hinteni. Vagyis a papnak meg kellett fogni a vért, begyalogolni a templomba, és a kárpit felé hinteni vele. Tehát nem mehetett be akárki, csak a pap. És a bűnbocsánat vérével, tehát képzeljétek magatokat egy picit a tanítványok helyébe, hallják ezeket a szavakat, és ugraniuk kellene be sorba a képeknek, ezért mondja azt Jézus, teljesen jogosan, hogy Tamás, neked ezt tudnod kellene. Tamás, neked ezt tudnod kellene. Mi történik egy zsidó ember fejében, amikor azt hallja, hogy új szövetség vére? Igen, na itt egy zsidó ember. Köszönöm. Így van. Jeremiás. Jeremiás könyve 31. fejezetében azt olvasom, hogy új szövetséget kötök Izrael házával. Nem úgy, mint akkor, amikor kézen fogtam őket még rabszolgakorukban, hanem ez az új szövetség arról fog szólni, hogy a törvény az nem két kőtáblán lesz, hanem hol lesz a törvény? A szívükbe lesz írva. Mi a különbség a szívbe és a kőtáblára itt törvény között? Óriási, kívül van vagy belül? Fizikailag mi a különbség? Fizikailag meg tudjuk mondani. Mit csinált Mózes, amikor lejött a hegyre és látta az aranyborjút? És mi hogy reagált a nép? Ha megijedtek. Mi van, hogyha az a tábla a szíved? És ott egy aranyborjú. Mi törik össze?
Az éned.
Az éned a szíved. A szíved. És senkinek nem fájt, amikor... Mózes nem a néphez vágta hozzá a táblát. Senkinek nem fájt. Megijedtek, kíros volt. Néhányan azt is mondták, hogy Áron sokkal szelidebb. Komolyan. Ugye Áron olyan kis olyan sima nyelvű volt. Diplomata. Politikailag korrekt. Senkinek nem fájt fizikailag. De amikor az Úr a törvényét a szívedbe írja, és látod az aranyborjút, mit érzel? Ez nem csak az agyadban dől el a dolog, hanem egyszerűen fáj, fizikai fájdalom. Kőreesés. Ugye ezért mondja Jézus, hogy aki kőreesik, a szétszúzatik, de ez az egyetlen esélye. Ez az egyetlen. A megtört törvény immár neked fáj. Ha megtörik a törvény, a bűn neked, fájdalmas lesz a bűn. Ugye Jézus mindig, vagy a Biblia mindig így jellemzi azokat az embereket, akik szerették az Isten, hogy Isten félő, bűngyűlölő. Ugye jóra is ezt mondja, Isten félő, fáj neki a bűn, fáj neki a rossz. A tanítványok mindezeket hallják, szövetségvére, bűnbocsánatvére, új szövetségvére. Össze kellene, hogy álljon egy kép a fejükben, a szívükben arról, hogy most mi következik. És akkor Jézus azt mondja, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Tudjátok, hogy ebben mi van benne? Az egész közben járás. Így van. Amikor Jézus azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, akkor a közben járásra utal. Azt mondja, az üresedés megvan. A kérdés az, hogy az a hely, ami ott neked van fenntartva, az tényleg a te helyed lesz-e. A cégnél ott van az üresedés, hely van, de jön az állásinterjú, ugye? Megnézik, hogy alkalmas vagy-e. Félelmetes szakmai kérdéseket tesznek fel, jól megizzasztanak. Nálunk hogy néz ki az állásinterjú? Hogy néz ki az angyal posztra történő állásinterjú?
Szereted-e Jézus?
Ugye milyen egyszerű? És miért pont ez a kérdés, hogy szereted-e Jézust? Miért ilyen egyszerű? Hó, ezzel mindent elmondtál. A szakmai alkalmasságodat jelenti. Miért? Mert az üresedés abból fakad, hogy... hogy gyűlölték Jézust, hogy nem szerették Jézust. Azt mondja nekünk az ige, hogy Isten a szeretet. És az állás betöltésének ez az egyetlen feltétele, hogy tükrözd vissza ugyanezt a szeretetet. És amikor azt olvasom, hogy de én hasonló leszek a magasságoshoz, meg magam alá gyűröm az ég csillagait, meg stb., akkor gyakorlatilag azt fejezte ki Lucifer, hogy én alkalmatlan vagyok erre az állásra. Felmondok. Ja. Az állásinterjúdon egy dolgot kérdeznek, szereted-e Jézust? Mert ha szereted, akkor visszatükrözöd őt. Tudnélik, a szeretet az Isten jelleme. szeretni Jézus nem azt jelenti, hogy a szánkkal szeretjük. Ugye ez a név csak szájával közelít hozzám. Ez azt jelenti, ha szereted Jézust, figyelj, ha szeretsz valakit, akkor mit akarsz vele?
Vele lakni,
vele lenni, így van. Tehát, hogyha szereted Jézust, akkor mit akarsz? Utána menni. És nézzétek, Tamás tényleg szerette Jézust. Azt mondja, uram, én mennék, csak nem értem, hogy miről beszélsz. Nem tudom az utat. Azt mondja Jézus, hogy de tudod az utat, én magam vagyok az út. Gyere velem. Vagyis mi ez az egész kép? Rakjuk csak össze. Ott van az új szövetség, ami a törvény szívbeírása. Ott van a szövetség vére, ami azt jelenti, hogy az Isten a saját népének fogad el. Ott van a bűnbocsánat vére, ez azt jelenti, hogy Jézus vére által, az új szövetség vére által neked bűnbocsánatod van. Megtisztultan mehetsz Jézussal együtt a szívedben a törvénnyel. Már nem kívül meg rajtad, hanem a szívedben a törvénnyel beléphetsz hova? Azt mondja az atyához. Hol van az atya?
Fönt a mennyben.
Ez nagyon fontos. Mondjátok ki, kimondtátok a mennyei templomban. Nézzétek, azért vagyok hetednapi adventista, mert én ebben, is mondjam, ebben a közösségben és ebben az egyházban találtam meg azt, hogy pontos képet adnak nekem a mennyről. Sehol, máshol nem találtam ilyen pontos képet arról, hogy milyen a menny. Egyedül itt találtam meg azt, hogy az Ószövetség ugyanaz a képrendszer, mint az Új, nincs a kettő között különbség, mindennek egy áll a középpontjában maga Jézus Krisztus és a megváltás. Hogy Mózes könyvét bárhol nyitom ki, ugyanazokra az Ószövetségi tanításokra jutok el. És azt találom úton útfélen, hogy minden a templom körül zajlik. Minden a templom körül zajlik. Nézzétek meg! Ádám és Éva bőrruhát kap, mert feláldoz valaki egy bárány, csak nincs leírva. De honnan lenne bőrruha? Ott van Káin és Ádám, honnan tudták, hogy kell áldozni, hogy az Úr elfogadta, nem fogadta el a másikat? Tudták. Honnan tudta Ábrám, hogy kell áldozni? Honnan tudta Ábrám, hogy majd az Úr gondoskodik áldozatról? Emlékeztek a jelenetre?
Igen.
Tudjátok, hogy hol történt az az áldozat?
Igen.
A Mória hegyén. Pontosan azon a hegyen, fizikailag ugyanott, ahol Jézus áldozata megtörtént. Honnan tudták Mózes előtt már, hogy az áldozat által történik a bűnbocsánat. De miért ír le ilyeneket Mózes, ami Ószövetség, hogy legyen ez a törvény a te szívedben? Már Mózes leírja ezeket. Megkapják kőtáblán, de végig azt mondja, a szívedet fogja körülmetélni az Úr. Mózes törvényei végig a szívre céloznak, de az emberek csak fizikailag vették magukra az egészet, így lett belőle teher. Az összes törvény a szívet célozta, az ember meg azt mondja, jó, minden, amit az Úr mond, megcselekezzük, csak ne szóljon hozzánk. Emlékeztek? Így történt a hegy alatt. Hogy leszünk alkalmasak az állásra, nem? Hogy szeretné Jézust. Szeretlek Jézust, csak ne szólj hozzám. Látjátok? És végig ez a vonal, végig ott van, utána Mózesnek az Úr elkezdi kifejteni az áldozati rendszert, és akárhova lapozok, mindenhol Jézust találom, mindenhol az ő áldozatát. Mindenhol azt, hogy ő hogyan megy be, érted a szentélybe, és jár közben, érted. És aztán a végén, a történelem végén, vagy a hetedik hónap tizedikén, ahogy tetszik, belép az atyához, a szentek szentjébe. És azt mondja, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam, vagyis azzal a vérrel, amivel én elindultam ezen az úton, te jöhetsz velem. A zsidókhoz írt levélben mit olvasunk? Mit olvasunk a zsidókhoz írt levélben? Hogy járuljunk hozzá bizalommal, járuljunk bizalommal a kegyelem trónjához, a kegyelem királyi székéhez. Ahova Jézus hogy ment be a szentélybe? A saját vérével?
Saját
vérével? Útnyitó. Vagyis helyet készített. Ugye? Kinyitja nekünk az ajtót, és beléphetünk az atyához bátran. Egy pillanatra emlékeztetnélek csak benneteket Eszter könyvére, hogy értsétek ennek a súlyát. Hogy lehetett belépni a király elé? Eszter könyve. Olvastátok? Ha a király nem emeli fel a pálcáját, vagy nem hívott, akkor te meghalsz, ugye? Ha valaki úgy jön a királyhoz, hogy kegyvesztett a királynál, Hámánt aztán látjuk a történet végén, hogy letakarják az arcát és elviszik, ugye? Hámánnal szó szerint az történik ebben a történetben, ez egy fizikai történelmi esemény, de megmutatja nekünk, így nevezzük, hogy tipológia, megmutatja a megváltásnak ezt a jelenetét. Zsákot húznak a fejére, és kivették. Jézus azt mondja, vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogvacogás. Viszont, hogyha 110. Zsoltár az Úr kinyújtja az ő hatalma pálcáját Sionról, akkor te kegyelmet kapsz és beléphetsz. Jézus maga a hatalom pálcája. Ugye? Ő az Isten kinyújtott karja. Őt jelképezi ez is. Jézus azt mondja, amikor azt mondja, senki nem mehet az atyához, valójában felszólít. Gyere be velem együtt az atyához. Én általam beléphetsz elé. Bátran beléphetsz. A király most már nem Artaxerxész, aki vagy a Ahasvérus, aki ott van messze, és ha olyan kedve van, kivégez, ha nem, nem, nem. A király most már az apád. Hogy ő legyen első szülött sok atyafik, ezt most olvastuk a római levélben. Jézus útnyitóul megy azért, hogy te a család tagja lehess. Jézus útnyitóul megy azért, hogy megnyithassa előtted az örök életet. Úgyhogy a végére igazából csak egy kérdés maradt. Menj, tudjuk, hogy alkalmas hely számunkra. Ott van az üresedés. A kérdés az, hogy te alkalmas legyél a menny számára. Be tudod-e tölteni ezt az állást? Vagyis meg tudsz-e, meg akarsz-e kapaszkodni abban a Jézusban, aki az életét adta érted? Szeretnél örök életet? Mit ér számodra ez az örök élet? Nézzétek, én is voltam álláskereső, és fent vagyok LinkedIn-en, ugye ezt, aki valaha keresett állást, az tudja, mit jelent ez. Tudjátok, ez a szakmai Facebook gyakorlatilag. És mindig az első dolog, ha állást keresünk, hogy azt mindig polírozni kell a LinkedIn profilunkat. Ugye, hogy hányféle szakmai tapasztalatom van, itt dolgoztam, úgy dolgoztam, milyen ajánlóleveleim vannak, kint vannak az ajánlóleveleim, az előző helyekről se, onnan nem jöttem el konfliktussal. És az ember polírozgatja az önéletrajzát, miközben ez csak a föld. Tudjátok, bennem felvetődik egy kérdés, és tényleg 2 percet kérek még tőletek. Mit jelentene számodra, hogyha ma beléphetnél a mennybe, ha ma elfoglalhatnád ezt az állást? Mit jelentene számodra, hogyha azt mondja Jézus, hogy figyelj, készen állunk, ma megyünk, ma lesz a nap, ma van a nap, és szeretném, ha ma elkezdenél dolgozni, tessék, itt vannak az angyalszárnyak, angyal vagy. Annyi, hogy hát ez ugye itt marad. Ez is. Ugye? Sőt, egy csomó minden más is itt marad. Ott tudod hagyni? Ott marad az autó. Mi az, amit ott hagynál? Ha azt mondja Jézus, hogy ma van a nap. Figyeljetek, de hagyj legyek még meredekebb egy kicsit. Mit jelentene mondjuk egy, aki szakmailag jól ott van, mondjuk egy sürgősségi orvos, vagy egy vállóperes ügyvéd. Hány vállóperes ügyvéd és sürgősség is betegállató kell a mennybe? Egy se. Vagy egy jól menő drogdíler, hogy menjek még messze. Vagy van egy barátom, ismeritek ti is, európai szintű mesterlövész volt. Szuper tehetséges mesterlövészetben. Ugye? Ezek a tehetségek. Ugye? Mondjuk a drogdílert azt hagyjuk, de mondjuk ha valaki mesterlövész. Vagy tudjátok, hogy celeb? Hány celeb van a mennyben? Én csak egyről tudok, Jézusról. Ugye? Nézzétek, amikor arról van szó, hogy élvezem, amit csinálok, tehetségem is van benne, ezért úgy érzem, ez a kijelölt helyem, akkor hagyd tegyem fel a kérdést, biztos, hogy ez a kijelölt helyed? Ugye, amikor már nagyon jól megy az üzlet, mi az identitásod, mik az értékeid? Elhiszed-e, hogy az Úr a mennyben, és ez a fő kérdés, amit így nyitva szeretnék mindannyiunknak hagyni. Az a fő kérdés, hogy a mennyben kijelölt, elhiszed-e, hogy a mennyben kijelölt helyed, az az állás. Összehasonlíthatatlanul nagyobb beteljesedéssel, megelégedéssel, szakmai sikerrel jár, így sorolhatnám, mint amit itt a Földön elérhetsz. Nagyon sokan az üdvösségüket eljátszák, az anyagiak, a földi élvezetek, a szórakozás miatt, mert azt hiszik, ez az őrült gondolatuk van, hogy a mennyben nem lesz szórakozás, élvezet, szakmai siker, stb. Dehogy is nem lesz. Hát Jelenések könyvében végig azt olvasom, hogy énekelni fogunk. Vagy vannak, akik azt hiszik, hogy csak énekelni fogunk. Azok nem olvassák azt, hogy házakat építenek, laknak benne. Meg kertészkednek. Ja, van, aki nem szeret kertészkedni. Azt is olvasom, ezt olvassátok el, kérlek, a Nevelés című könyv vége felé írja Ellen White, hogy ott minden képesség kifejlődik, a legnagyobb vállalkozások réghez vihető. Igen, nagy küzdelem végén is benne van ez a néhány mondat. Ott lesz a teljesség. Szakmailag. az öröm, hogy is mondjam, élvezetileg, ami a szórakozást illeti, más minőségű, mint itt. Egész más dimenziókról beszélünk. De az Úr teljességet ad. A mennyben ott van az igazi kijelölt helyed. Igazából az az igazi kijelölt helyed. Nem az, hogy mesterlövész vagy, vagy válóperes ügyvéd, amire ugye ott nincs szükség, pedig te tehetséges vagy. Az Úr azt mondja, hogy neked van tehetséged, adtam neked tehetséget arra, hogy nagyon jó kis angyal legyél. De, nagyon jó körzeti megbízott, ugye? Te vagy az, aki követed majd a bárányt valahová megy. Az udvartartás része vagy. A tanástestület része vagy. Engedd neki, hogy megtisztítsa a templomot, mert Jézus, amikor közben jár érted a mennyben, megtisztítja a templomot. A templom, a mennyei templom, ahol a bűneink listája van, és Jézus ezt az egészet fogja, és a vérére hivatkozva összegyűjti, és azt olvasom, Mózes 3. könyve 16. fejezetében van, mint Jelenések könyvében, hogy az egészet odaadja a felbújtónak, szenvedjen ő érte. Ismeritek a történetet? De nem csak ennyi történik. Jézus megtisztítja a templomot, nem csak a mennyben. Mi templom még? A testünk és az egyház. Jézus 3 templomot tisztít meg. A földi egyházát, a testedet, téged, az életedet és a mennyei templomot. Elrendezi, ha a bűneid örökre semmivé lesznek, ugye? Azt mondja, hogy felfüggeszti a büntetést, végül pedig eltörli a büntetést. Azt olvasom, hogy megtisztítja az ő egyházát, megrostálom Izrael házát, és azt is olvasom, megtisztítja az életünket. Nézzétek, lehet, hogy ez azzal jár, hogy bejön és felborogatja a pénzváltó asztalokat. Ez is a templom megtisztítása. Lehet, hogy azzal jár, hogy kiűzi az árusokat a szívedből, hogy kiűzi a világot, hogy valami ostort von, és felemeli a szavát. De nem egy haragú Isten fogtok látni. Jézus nem, Jézusnak nem volt dühös a tekintete. Tudjátok, onnan tudom? Igen. Hogy a templom tisztítás után a gyerekek és a betegek oda mentek hozzá. A gyerekeim nem mennek oda ahhoz, akinek dühös a szeme. Jézus bement előttünk útnyitóul, és a Tamás egy kicsit visszagondol arra, hogy Jézus miket mondott és miket írt Mózes, akkor Tamás érti, hogy Jézus most azért megy el meghalni a kereszten, és Tamás megértette később. Mind a 11 tanítvány megértette. Jézus azért megy el meghalni a kereszten, hogy én bátran beléphessek az édesapám elé, ott fent a mennyben. És azt kérek tőle, amit csak akarok. És a legnagyobb öröm az, hogy szemlélhetem őt egy örök életen át.